Ainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Már holnaptól használható lesz az Arnóti körforgalom, Hejce településről jelent meg kiadvány, sikeres a rendőrök jelenléte a sárospataki iskolákban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Építési és Közlekedési Minisztérium bejelentette, hogy a korábban tervezetnél hamarabb lehet korlátozás nélkül használatba venni az átépített Arnóti körforgalmat. Februárban elkezdték az M30-as autópálya felújítását Szikszó térségében. Az autópálya szakasz tavaly februárban kellett lezárni, mert a pályaszerkezet több helyen is elmozdult, a burkolat pedig megrepett. Lázár János építési és közlekedési miniszter február közepén a Szikszón tartott lakossági fórumon tett ígéretet arra, hogy az M30 autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszának lezárása miatt kialakult torlódások enyhítése érdekében a minisztérium saját költségén legkésőbb március végéig átalakítja a körforgalmat, írta a tárca. Hozzátették, a munkálatok a tervezetnél hamarabb elkészültek, a csomópont már március 21-től segítheti a közlekedőket. Ezen a héten a forgalom technikai munkákkal, így a burkolati jelek felfestésével, a jelzőtáblák kihelyezésével befejeződnek a tervezett beavatkozások, majd az ideiglenes forgalomterelés elbontásával pénteken tehát már az átépített körforgalmat használhatják a gépjárművel közlekedők. Ahhoz azonban, hogy az elvégzett beavatkozás meghozza a várt eredményt, és jelentősen mérséklődjenek a forgalmi torlódások, a járművezetőkre is szükség van. A közlekedés során mindenkinek figyelnie és alkalmazkodnia kell a megváltozott forgalmi rendhez, amelynek lényege a kialakított új forgalmi sávokba történő helyes besorodás. A minisztérium ábrákat is közzétett, amik bemutatják a besorozás rendjét csomóponti ágonként és irányonként, hogy ezzel segítsék az arra haladókat. Novák ném Lakás Zsófia személyében új vezető folytatja a munkát a Dobó Istvánvár múzeum élén, közölte Wagner Ákos polgármester a közösségi oldalán. Zsófiát nagy hivatástudat vezérli pályáján, határozott céltudatos történész muzeológus, aki 2019-től munkatársa a várnak, a tudományos és gyűjteményi osztály vezetője, 2023-tól a múzeum szakmai igazgató helyettese. Kiváló vezetői képessége, sokrétű szakmai tapasztalata is garanciát jelenthet arra, hogy az EGRI vár sikeres működtetésében előrelépjünk, és hogy az előttünk álló 1 milliárd forint értékű fejlesztések zökkenőmentesen elindulhassanak. Erőt, kitartás, eredményes munkát kívánok, fejtette ki Wagner Ákos. Zárásként Ringer Csabának, a Vármúzeum előző igazgatójának sok sikert kívánt az új megbízatásához, ő még március végéig irányítja az EGRI intézményt. Teljesítették az ágazati vizsgát a Gyöngyösi Bugát Pál kórházban elindított éves képzésen az ápolótanulók, így hamarosan elkezdődhet a képzés egyik legfontosabb eleme, a gyakorlati oktatás az egészségügyi intézmény osztályain. Dr. Vati Jezdanhert, a Gyöngyösi Bugát Pál kórház orvosigazgató helyettesét tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Ez január 20-án kezdődött, erről már volt egy beszámolónk az igazgató úrral, hogy majd lesz egy koprodukció az EGRI szakképzési centrummal, de 20-án elstartolt, és március közepén az első kurzus le is zárult. Akkor beszélgessünk egy kicsit az előzményekről, és arról, hogy hogy zárult le.
Túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy ami 2025. január 20-án létrejött képzés, az egy mérföldkő, egy történelmi pillanat, nem csak a Gyöngyösi Bugát Pál kórház, hanem Gyöngyösváros életében is, hiszen a Vármegyében eddig 60-ban és Egerben volt ápolóképzés, és most már Gyöngyösen is elérhető. Asszani Omár főigazgató úrral már több éve szóbeszédtárgyát képezte ennek a képzésnek a létrejötte, és ahogy csatlakozott hozzánk az ápolási igazgatónő a vezetőséghez, úgy ez rapidan eszkalálódott, és hát a Csillagok jó állása kellett ahhoz, hogy a szakképzési centrum főigazgató asszonyának, Millibák Veres Erikának a nagyon pozitív hozzáállása, illetve a helyi politikának a támogatása nélkül ez a képzés nem jöhetett volna létre. Egyébként, amikor felmerült ennek a képzésnek a lehetősége, összehívtunk egy főorvosi főnővéri értekezetet a kórházban is, minden kolléga nagyon pozitívan állt hozzá a képzéshez, és aktívan részt is szerettek volna venni, és részt is vesznek az oktatásban.
Elég intenzív, tehát ez folyamatos egy évet jelent. Mondhatni, hogy ez a munkahelyük az ott tanulóknak.
Igen, valóban, és nem csak a tanulóknak, hanem a tanároknak is, hiszen az ápolóknak és az orvosoknak egy olyan lehetőség ez, hogy más irányból közelítik meg a gyógyítást, tehát oktatásra lehetőség, azt gondolom, hogy egy vidéki kórházban ritkán van.
Első kérdésemben még benne volt az, hogy egy kurzus lezárult, tehát január-márciusig. Milyen kurzus zárult le? Milyen modul?
Volt egy elméleti modul, aminek a keretében ápolási alapismereteket és újraélesztési gyakorlatot, illetve elméletet tudtak elsajátítani, és különböző ápolástannal kapcsolatos tantárgyakat sajátítottak el. Ezt a modult egy vizsga zárta le, ahol mind a 15 diák kiválóan teljesített. Volt egy írásbeli része, amin az összes diák gyakorlatilag 85% felett teljesített. Volt egy újraélesztési része és egy ápolástani része, amit minden egyes diák kiválóan teljesített.
A Makkos-Hogykai székhelyű Quercus Egyesület gondozásában megjelent egy kiadvány Hejce településről, amelyet Budapesten mutattak be. Kulcsár János, az egyesület elnöke elmondta, alapvető céljuk, hogy felhívják a figyelmet a picink település értékeire, további tervei között pedig a helyi kulturális élet építése is szerepel, melyet úgy szintén szeretnének bemutatni az ország távolabbi pontjain élőknek.
Azért fontos ez nekünk, hogy annak a térségnek, ennek az Abaúj zemplének, ami az ország egyik legszebb, hanem a legszebb területe, nagyobb hírverést csináljunk. Hejce, ez egy gyönyörű, ráadásul azért is gyönyörű, mert egy 1000 éves, és a múltból nagyon sok mindent megtartott. Egy 280 fős falu, tele van olyan régiséggel, 6-7-800 éves épületekkel. Ezért szerettük volna ezt a könyvet megírni. Nagyon sok problémánk volt, hogy a mostani telefonos, számítógépes online időkben ennek van-e értelme. És mi úgy gondoltuk, hogy van, mert finomságokra tudjuk fölhívni a figyelmet, és azért is jöttünk Budapestre, hogy érezzék a budapestiek is, meg a nyugat-magyarországiak is, hogy van gyönyörű hely Zemplénben is, és igazából nem csak Hejce a gyönyörű, hanem rengeteg érték van, úgyhogy már megvan a fejünkben a következő könyvnek, hogy miket fogunk bemutatni, mert most nagyon sok mindent kihagytunk. Tehát helyszét és a helyszé környékét mutattuk, egészen röviden elmentünk Újhelyig, mert a másik ilyen nagyon lényeges dolog, hogy nagyon kevés olyan hely van, ahol 5 vár vagy 4 vár van rögtön a falu körül. Ott van a Regéci vár, utána Boldogkővár alja, akkor Sárospatak. Úgyhogy gyönyörű, gyönyörű ez a hely. A másik, amivel vannak terveink, egy pincerendszer van az egész falu alatt, ezt még Szent István adományozta az egri érseknek, és az egri érsek meg a kassai érsek közösen működtették, de általában azért, hogy ebben a pincerendszerben mindig, amikor valamilyen háború volt, akkor az értékeket meg az élelmiszert elrakták. Tehát az egész falu alatt egy pincerendszer van, és szeretnénk a polgármestertől egy olyan pincét kérni, ahol kiállítást tudnánk berendezni, és akkor most rögtön rátérek egy nagyon lényeges dologra, hogy 30 éve egy alkotótábor működik helyszín, egy nemzetközi alkotótábor működik, és rengetegen megkerestek bennünket, hogy miért nem jönnek fiatalok. Tehát egy nemzetközi fiatal alkotótábort, ha lehet, akkor hozzunk létre, és hát remélem, hogy eljön a lengyel konzul is, mert már nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van velük, és már közel állunk ahhoz a megállapodáshoz, amit lengyel művésziskolával, cseh iskolával, és még 3 külföldi ország iskolájával fogunk kötni, hogy fiataloknak is legyen egy ilyen alkotótábor.
Folyamatosan jelen vannak a Sárospataki Oktatási Intézményekben az iskola rendőre program munkatársai. Egyik fő tevékenységük a közlekedési szabályok betartatása, így a biztonság növelése, különös tekintettel az iskolák környékén közlekedő diákokra és szüleikre, mondta Ladics Tamás, a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetője.
Az iskola rendőr program 2008-ban indult a magyar rendőrségnél. Itt Sárospataki Rendőrkapitányság területén minden iskola tagja az iskolarendőrnek, tehát minden iskolánál van iskolarendőr, és az iskolarendőr program egész éven zajlik, de évelején szeptemberben tanévkezdési kampány keretén belül kiemelt fontosságú az, hogy az iskoláknál és forgalmasabb helyeken a rendőrök segítik a kisiskolások közlekedését. Gyalogátkelő helyeknél, buszmegállóknál, illetve iskoláknál, a reggeli órákban, illetve a délutáni órákban, amikor érkeznek, illetve távoznak az iskolából a gyerekek, akkor segítik a rendőrök, illetve a polgárőrök a közlekedéseiket. Ezért kérjük a gépjárművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, vegyék figyelembe ezt a megnövekvő forgalmat a reggeli időszakban, illetve a délutáni időszakban. Arra figyelünk oda, hogy buszról leszálló gyermekek nehogy az útesre kerüljenek, és nehogy valami baleset történjen. Akik arra közlekednek reggelente, figyeljenek oda, hiszen gyermekek érkeznek a buszokkal, még lassabban, még óvatosabban közlekedjünk. És ez természetesen az iskolák környékén, illetve a nagyobb gyalogátkelő helyeknél, forgalmasabb gyalogátkelő helyeknél is ez a figyelem legyen meg mindig. Aki gyalog hozza a gyermekét az iskolába, attól azt kérjük, hogy főleg az elsős iskolakezdőknél, hogy a szülők tanítassák meg velük a útvonalat, a szabályos közlekedést, mire figyeljenek oda, mi ebbe segítünk azokon a részeken, ahol nagyobb forgalom van. A rendőri segítségen túl nagyon fontos a szülői példamutatás, hogy amikor a gyermeket gyalogosan hozzuk az iskolába, akkor lehetőleg a kijelölt gyalogos átkelő helyen haladjunk át az úttesten. Az úttesten történő áthaladásunk során mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy biztonságosan át tudunk érni a másik oldalra. Amennyiben gépjárművel viszük a gyermeket az iskolába, akkor fontos, hogy a gyermekbiztonsági eszközöket, illetve a biztonsági öveket használjuk a gépkocsiba, ugyebár mellett közben telefonálni nem lehet, és amennyiben megállunk az iskola előtt, akkor mindig lehetőleg a járda felé szálljon ki a gyerek a gépkocsiból, és lehetőleg ne az iskola bejáratánál álljunk meg, mert ezzel akár torlódásokat is okozhatunk, és balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki.
Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként felélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban mínusz 5 és mínusz 4, napközben 12-13 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 20-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Újabb biohulladékgyűjtő barna kukákat helyez ki a Miskolci Hulladékkezelő Vállalat. Kódfejtős játékkal készül a Braille írás 200 éves évfordulójára a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei egyesületének tagjai. Ezek mai műsorunk főbb témái. Újabb biohulladékgyűjtő barna kukákat helyez ki a Miskolci Hulladékkezelő Vállalat. Eddig a város néhány pontján már voltak kihelyezve konyhai hulladéktárolását biztosító kukák, de most a vállalat április végére megduplázza a tárolók számát. Még 2018-ban született meg az az uniós döntés, amelynek értelmében a tagországoknak, így Magyarországnak is, 2023. december 31-től kötelezően el kell kezdenie a háztartásokban keletkező biohulladék szelektív gyűjtését. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Vezetője adott tájékoztatást.
Egy uniós előírás áll a háttérben, mely szerint 2004. január 1-től az Európai Uniós tagállamoknak ez egy kötelezően bevezetendő elem volt, hogy elkönyvtetten kell gyűjteni a biohulladékot. És hát mi Mireuként megkezdtük a felkészülést 2022-ben éppen amiatt, hogy legyenek tapasztalataink a gyűjtéssel kapcsolatban, hogy lássuk ennek a mértékét, számosságát, a részvételi szándékot, indítottunk pilot projekteket itt Miskolc, illetve Miskolc melletti településen, és hát utána jött a koncesszió 2023. júliusától, és hát ezeket a projekteket a MOHU, mint koncesszor is továbbvitte, és ugyanúgy működtetjük a mai napig, illetve hát most ez a rendszer folyamatosan bővül. Fel kellett mértük az igényeket, a lakossági fórumokat tartottunk azon a területen, ahol ezt elkezdtük. Szerencsére volt hozzá gyűjtőedényünk, ezek a klasszikus kukák, ilyen kisméretű kukák, illetve beszereztünk beltéri edényeket. Tehát a MOHU által biztosított edények elődjei, azok nálunk a savanyúságos vödrök voltak, amiket mi használtunk, ugye felirattal láttuk el, és ezeket osztottuk ki a projektben részevő lakosok számára. Volt egy Miskolc melletti településünk, Kistokajon, ő nagyon régóta kísérleti terepünk, nem csak a biohulladékba, hanem a csomagolási hulladékok gyűjtésébe is, ahol teszteltünk zsákos gyűjtés, edényes gyűjtést, heti gyűjtés, kétheti gyűjtést, mert ott viszonylag jól elhatárolható a településnek a szerkezete, hogy hol milyen korosztály lakik, és tudtuk elemezni nem csak magát a települést önmagában, hanem a település részenkénti hajlandóságot, gyűjtési módot is. Miskolcról Szirma városrész volt, ahová kiterjesztettük, illetve Miskolcon volt 5 darab belvárosi társasházunk, ahol a társasházi környezetben is ki tudtuk ezt alakítani, és el tudtuk indítani. Nagyon érdekes információt kaptunk egyébként, ami ma is visszaigazolódik. Tehát a korai tapasztalataink azok nem változtak. Tehát látható, hogy családi házasövezetben ez a gyűjtés sokkal jobban működik. Tehát a társasházi övezetben ez a egy közös használatú edény azért sokkal több problémát okoz a szennyeződések tekintetében, mint egy családi háznál, ahol mindenki a saját kukájának a gondnoka, odafigyel rá, hogy mi kerüljön bele. Alapvetően, amit láttunk, az a részvételi mérték, ha azt lehet ilyen csúnyán mondani, tehát, hogy egy adott települést vagy településrészt megkerestünk minden lakos szólappal, és hogy mennyi volt az a lakos, aki egyáltalán érdeklődött. Ezután ez egy nagyon alacsony szám, tehát ezt látjuk, hogy körülbelül a számaink alapján 15% volt az a szám, aki hajlandóságot mutatott arra, hogy ő egy projektben részt vesz, úgy, hogy igazából ez neki nem kerül semmibe se, mert mindenféle eszközrendszert biztosítunk hozzá. Illetve hát a társasházak esetében volt az, hogy a szennyeződések ott nagyon erősen megjelentek, tehát hogy ha már tele volt a mondjuk a vegyes kuka, akkor ott volt a biokuka mondjuk még félig üresen, akkor sokan megtalálták azt, mint végpont. És hát ezért is nagyon fontos az edukáció. Rengeteg energiát fektettünk most is abba, hogy a társasházi fórumokra megyünk el, és próbáljuk a lakosságot edukálni, hogy figyeljenek oda is, hogy gyűjtsenek jól biohulladékot. A MOHU-val, mint koncesszorral rengeteg egyeztetésünk volt, nagyon sokat voltak itt nálunk, rengeteg adatot osztottunk meg velük, hogy mi mit tapasztaltunk, milyen edényzetet használunk, milyen autóval gyűjtünk, és éppen emiatt a MOHU is egy pilotot indított országos szinten. Itt az észak-magyarországi régióban 2 település volt, ahol ez megvalósult, és mivel nekünk volt előzményünk, így mi vagyunk az egyik Szolnok mellett. Nagyon sokszor próbálnak mindenben az élen járni, és mi azt gondoltuk akkor is, hogy nagyon fontos, hogy felkészüljünk egy előírásra, és hogy legyenek hozzá tapasztalataink. És nálunk azt gondolom, hogy ez egy fontos és természetes folyamat, és hát örültünk annak, hogy ezeket a tapasztalatokat meg tudtuk osztani másokkal is, így a koncesszorral is, és ő is ebből tudott építkezni a saját rendszerében.
Kódfejtős játékkal tehetik próbára magukat mindazok, akik jelentkeznek a Braille írás 200 éves évfordulójára tervezett feladvány megoldására. A Vakok és Gyengéllátók Heves megyei Egyesületének tagjai által szervezett akción bárki részt vehet. A megméretést április 2. felében tartják. A részleteket Bíró Miklós, az Egyesület elnöke osztotta meg rádiónkkal.
Ugye az volt, hogy 200 éves a Braille írás, most ebben az évben ennek van az évfordulója, és hát ugye kaptuk is a szövetségtől kaptuk az ötletet, hogy mi lenne, hogyha minden egyesület kitalálna valami érdekeset ebben kapcsolatosan, és nem csak egy központi lenne, egy nagy megemlékezés, és mindenki kipipálta, hogy megtörtént. És mi azt gondoltuk, hogy hát mi Egerben az április 2. felében lesz valószínű, hogy addigra bírjuk ezt megcsinálni, egy kis kalandtúrára akarjuk invitálni a hát a lakosokat, az egrieket, a lehető leginkább a diákokat fogjuk tudni meggyőzni, de hát ki tudja, bárkit szeretettel várunk. És az a baj, hogy most úgy kéne róla beszélni, hogy ez azért meglepetés is. Tehát valami olyasmire kéne elképzelni, játékosan szeretnénk megmutatni, hogy létezik a Braille írás, játékosan szeretnénk egy kicsit ilyen titkos írásos, kaland, felfedezéses történetet kitalálni, amiben benne van Eger és Egernek a főbb pontjai, vagy a főbb nevezetességei.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az életvédelmért szóló közös imádságra hív minden érdeklődőt március 24-én, hétfőn 18 órára a Dobótérre az Egri Fertálymesteri Testület. Az eseményről az egyik szervezővel, Bércesi Andrással, a testület válaszmányi tagjával, rádiónk igazgató főszerkesztőjével beszélgetett Klész Beáta.
Negyedik alkalommal szervez közös imádságot az Egri Fertálymesteri Testület. 4 éve, hogy indult el, és azóta, hogy látott te, hogy hová fejlődött ki ez az esemény?
Az Egri Fertálymesteri Testület tevékenységi köre igencsak szerteágazó, holott ebből sokszor csak azt látják a város lakói, hogy egy-egy díszes ünnepélyen vagy szentmisén különleges ruhába, viseletbe öltözött emberek ott vannak, de azért a hétköznapokban is elég komoly tevékenységet folytat a testület és tagsága, kezdve attól, hogy mondjuk akár szociális, jótékonysági vagy akár tudományos rendezvények szervezése, és ebben a sorba illeszkedik ez a külön különleges ima alkalom, amit Öller György fertálymester ötlete nyomán 4. éve szervezünk meg. Ez egyébként a háború kirobbanásakor, az orosz-ukrán háború kirobbanásakor jött ez az ötlet, hogy imádkozzunk közösen a békéért, a családokért, és fontosnak tartottuk, hogy legyen egyfajta tanúságtétel, amikor a templomok csöndjéből egy picit kivonulunk, és nem kérkedve, de mégiscsak egyfajta példát mutatva, bevonva a város közösségének más tagjait is, akár járókelőket is ebbe a közös imádságba.
Tehát tulajdonképpen a háborús helyzet hívta életre, hogyha mondhatom így, tehát hogy a békéért, a családokért, de tulajdonképpen minden évben a cél ugyanez?
Az elsődleges cél az életvédelme, és ebben nagyon sok minden belefér, a magzati életvédelmétől kezdve az, hogy elkerüljük az öldöklést, de akár az is, hogy a másik életét mérgezzük, tehát mindenféle szinten érvényes, ez nyilván most a helyzet miatt a háborúban sajnos homloktérben.
És hogy látod, ahogy az első kérdésem is erre utalt, ugye az első évben mekkora érdeklődés van egy ilyen közös imádság iránt, és hogy ahogy ugye az emberek szinte már most ugye ezt megszokják, hogy 3 éven keresztül volt, és ugye most március 24-én 18 órára várjátok a Dobótérre a közösen együtt imádkozni akaró híveket. Az elmúlt 3 év növekedett, egyre jobban megismerték az emberek, hogy van egy ilyen lehetőség, szívesen csatlakoznak?
Igen, úgy tűnik, hogy egyre bátrabban jönnek az emberek. Nyilván itt a hírverés is számít, amikor először szerveztük, akkor nyilvánvalóan valamivel kevesebben voltak, de stabilan ilyen 200-300 fős létszám összejön, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos és komoly dolog, és az időzítése is, hogy gyümölcs Karácsótó Boldogasszony ünnepéhez kapcsoljuk. Ugye most a vigiliáján lesz, pontosan azért, hogy akik erre az ünnepre szeretnének elmenni az ünnepi szentmisére 25-én, akkor azoknak az esti szentmise ne ütközön a rózsafüzér imádsággal. És hát ugye Urunk születésének hírüladása egy olyan ünnep, egy olyan apropó, amikor a családokért és a békért kell és lehet is imádkozni.
Az életvédelmért szóló közös imádságra hív minden érdeklődőt. Március 24-én, hétfőn 18 órára a Dobótérre az Egri Fertálymesteri Testület. Az eseményről az egyik szervezővel, Bércesi Andrással, a testület válaszmányi tagjával, rádiunk igazgató főszerkesztőjével beszélgetett Klész Beáta. Közös imádságra hív Eger főterére tehát az Egri Fertálymesteri Testület. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként, fogalmaznak a meghívóban. A város imádságot immár negyedik alkalommal szervezik meg. Az óvodai nevelés országos alapprogramjában fontos hangsúlyt kap a környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. Az alapprogram ezen pontjához igyekszik közös együttműködésben csatlakozni Máté Szalka önkormányzata és a Széchenyi István katolikus német nemzetiségi általános iskola és óvoda. A részletekről Bakosné Kelemen Zsanett óvodapedagógust hallják.
Én úgy gondolom, hogy mindenki fontos az, hogy a családok már most elkezdjék a gyermekek ismeretét ezekben a témákban bővíteni. Az óvodában folyamatosan jelen van az, hogy mi újra hasznosítunk, természetes anyagokat használunk a mindennapokban, valamint a különböző projektek során is. Így az ismereteik bővülnek, rendszereződnek, és igyekszünk az óvodában a családokat is segíteni. Tehát az óvodai programjaink során készítünk olyan programokat, mint apák napja, anyák napja, családi nap, ahol csak természetes anyagokkal és kézműveskedéssel és újrahasznosítással töltjük el ezeket a közös alkalmakat.
Torma Tamás, Máté Szalka a polgármestere.
Ez a program gyakorlatilag a óvodai nevelés alapprogramjához csatlakozott a Széchenyi óvoda, és a mai nap a egyik csoportjukról, a Csibe csoporttal látogatták meg a Városgazda telephelyét, ahol leginkább ugye a környezettudatosságra, a energiahatékonyságra, a szelektív hulladékgyűjtésnek a feladatára és a működésére láthatunk majd példákat, illetve bemutatót tartanak az itteni kollégák ezeknek a legkisebbeknek, akik ugye a társadalom alapját képezik, úgyhogy nagyon fontos már ebben a korban elkezdeni, hogy ez a fajta szemléletmód azon kívül, ugye, hogy a környezetünk, természetes környezetünk fenntarthatóvá váljon, ezek a kisgyerekek már testközelből így nőjenek fel, ebben üljenek bele. Emellett természetesen egyháziskoláról van szó, itt azért párhuzamban a lelki tudatos neveléssel a környezeti nevelés is fontos.
Az óvodai nevelés országos alapprogramjában fontos hangsúlyt kap a környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása, így a Máté Szalkai katolikus óviban is. Ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. A Kassai Főegyházmegye nagykaposi esperessége értesíti a kedves híveket, hogy a 2025-ös jubileumi szentévben a magyar hívek részére teljes búcsúnyeréssel kijelölt szentévi templomban, a nagykaposi Szent Simon és Júdás Tádé plébánia templomban irgalmassági estéket tartanak a szentév folyamán. Március 21-én pénteken 15 órától irgalmasság órája kezdődik, majd rózsafüzér és szentségimádás lesz szentgyónási lehetőséggel. 17 órakor szentmise kezdődik, amelyet főtisztelendő és excellenciás Bernard Bober kassai érsek főpásztort celebrál a Kassai Főegyházmegye magyar ajkú papjaival. Szeretettel várják a kedves híveket. A katolikus Karitász idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 14. alkalom. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban március 27-én csütörtökön 9-től 18 óráig a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. A Heves vármegyei nagykökényesen háladó és engesztelő keresztutat tartanak március 29-én szombaton 14 órától. Az idei, immár 11. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestye és harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk, és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent, írták a szervezők. Idén is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével, tehát május 20-áig lehet jelentkezni. Az Afrika 3 című könyv kötetbemutatója lesz Egerben, az érseki palota látogatóközpont erdődi termében. Németh Lilla és dr. Fodor Réka a szerzők lesznek a vendégek, az időpont pedig március 21-e 17 óra. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, tudatta Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az Egri Érsek Bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyermekeknek bor helyett értelemszerűen alkoholmentes szőlőmustat kínálnak. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Grunda János. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hopeless. what I intend to do. I'm hopelessly devoted.
This is where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break. To call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead.
forsake me. I'm loving angels instead. Svegliai scivolando e avevo scarpe di cuoio, me ne andai respirando d'amore, io muoio. Cara baby, ciao ciao ciao, non c'è un perché, il ragazzo è triste, non so perché. It's alright, it's alright. Giorni neri, giorni tersi, velati di sonno, sempre uguali e diversi.
a régió sportja.
A Debreceni Sportcentrum Kft. Üzemeltetésében lévő Rigó Dezső tekecsarnokban vett részt ingyenes foglalkozáson 18 fogyatékkal élő személy. Címvédéssel zárult a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó torna Nyíregyházán. Martinek János volt a nyíregyházi Aquaes által szervezett Példaképek közelről rendezvény sorozat legutóbbi vendége. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Sportcentrum Kft. Üzemeltetésében lévő Rigó Dezső tekecsarnokban vett részt ingyenes foglalkozáson 18 fogyatékkal élő személy, akik az Újkerti Gondozó Szolgálat fogyatékos személyek ifjúság utcai nappali intézménye ellátottjai. Kísérőikkel közösen vetették bele magukat a sportba, és 2 órán keresztül dőltek a bábuk a létesítményben. Az eseményre nemzetközi pályázat keretében került sor, Debrecen megyei jogú város önkormányzata szervezésében. Címvédéssel zárult a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó torna. A nyíregyházi Filó csarnokban 5 csapat mérte össze tudását. A győzelmet 100%-os teljesítménnyel a játékvezetők szerezték meg. Második helyen az igazgatóság, harmadik helyen pedig az edzők csapata végzett. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Szinte a szokásos mezőn gyűlt össze, ugye a megyei labdarúgásban dolgozók, a megyei labdarúgásért dolgozók futballoznak ilyenkor egy jót, és ugye a mérkőzések mellett nagyon fontos a beszélgetések is. Ugye 2 csapat a pályán, a másik 3, aki nem játszik, az ilyenkor meg tudja vitatni egymással az ügyes bajos dolgokat. Ugye az edzők, a megyei edzők alkotnak egy csapatot, a megyei játékvezetők, a megyei igazgatóság, mellettük ugye a spari szurkolók, illetve az ilyen ügyvédek, ügyészek, kormányhivatal alkalmazottak egy vegyes csapatot, és hát idén először meghívtuk a megyei rendőrkapitányság csapatát is. Ugye a rendőrsége is nagyon jó a kapcsolatunk, számtalan megyei mérkőzésen, ha kell, biztosítják a rendet, és egy több rendőr kollega szövetségi ellenőrként dolgozik nálunk is.
Kvaka Árpád elárulta azt is, hogyan telt az átigazolási időszak.
Nem volt unalmas, bár az elmúlt évekhez képest ebben az évben kevesebb volt az átigazolás. Ez szerintem annyira nem meglepő, most inkább már a nyáron odafigyeltek a csapatok, hogy kiket igazoljanak. És ami különleges, és nyugodtan kiemeltem, az elmúlt években mindig volt télen visszalépő csapat, idén ez nem volt. Tehát a holt szezonban senki nem jelentette be, hogy nem kívánja folytatni tavasszal a bajnokságot, úgyhogy bízok benne, hogy ugyanannyi csapattal fogunk télen is rajtolni és versenyezni, amennyi ősszel befejezte.
Beszélt a vármegyei szervezet továbbképzéseiről is.
Télen a holt szezonban azért tartottunk több képzést is. Volt az amatőr sportszervezői képzés, az november végén tartottuk az atlétikai centrumba. Ott ugye a megyei csapatvezetők, technikai vezetők részére egy 3 alkalmas képzés volt, és a Bozsik intézményi program sportvezetői részére elsősorban az óvodapedagógusok, általános iskolai tanárok részére tartottuk a játékmester képzést, és emellett pedig lesz egy olyan képzésünk, ami teljesen önkéntes, és igazából nem is szakmai, de mégis nagyon fontos, méghozzá az újraélesztő képzés. Ugye 4-5 évvel ezelőtt, amikor kiosztottuk az MLS segítségével is 90%-os, illetve valamelyikében 80%-os támogatással az újraélesztő készülékeket, akkor ugye tartottunk úgynevezett BLS képzéseket, és úgy gondoltuk, hogy 4-5 év múlva ezt mindenféleképpen érdemes felfrissíteni, úgyhogy kiküldtük a csapatvezetők részére, hogy ha lehetőleg azért egy-egy embert képviseljenek, delegáljanak erre a képzésre, hiszen nagyon fontos, hogy esetleg baj történik a pályán, akkor azért ott legyen és tudja azt, hogy mit kell elvégezni. A játékvezetői képzés 25-en tettek sikeres vizsgát, tehát 25 új játékvezetőnk lehet. Természetesen közülük nem mindenki szeretne működni, de az elsődleges információnk alapján egy ilyen 16-18 fő el szeretnék kezdeni a játékvezetést, ők beléphetnek a megyei igazgatósághoz, és hát bízok benne, hogy ebből a közel 15-16 főből azért egy tucat környékén meg is marad, és akkor azt hiszem, hogy a létszámmal sem lenne olyan nagy probléma, körülbelül egy olyan 130-as aktív létszámmal rendelkeznénk, ami szerintem elegendő lenne.
Elárulta azt is, hogy készülnek a vármegyei kupadöntőre.
A helyszínt illetően én nem tervezek változást, tehát az elmúlt években is nagyon jó házigazda volt Kisvárda, és azután is köszönöm mind a kisvárdai önkormányzatnak, mind a kisvárdai egyesületnek, és Révész Attila sportigazgatónak is, hogy minden évben ingyen bérmentve adja a pályát a rendelkezésünkre a kupadöntőre, úgyhogy nem tervezek változást, a pontos idő pedig természetesen a 2 csapattól függ majd, akik bejutnak, hogy nekik még felel meg.
Martinek János volt a nyíregyházi Aquaes által szervezett Példaképek közelről rendezvénysorozat legutóbbi vendége. Most a kétszeres olimpiai bajnok öttusázót hallják.
Soha nem lehet feladni, hiszen én 87-ben kerültem be először a felnőtt keretbe, mint világbajnoki induló, ahol egy katasztrofális lovaglást követően az utolsók voltunk csapatban, 600 ponttal lemaradva a mezőnytől, és hát a futás volt az utolsó versenyszám, ott még minden nap volt egy sporták, és ott már negyedikek voltunk biztos ezüstéremmel a zsebbe, mert a futás azon a szinte papírforma, és hát a végén olyan jól futottunk, hogy mégis a magyar himnuszt lehetett meghallgatni, tehát utolsókból is lehetnek elsők. A tanulság pedig az, hogy soha nem lehet feladni, hiszen a célt azt csak úgy tudjuk elérni, ha küzdünk érte.
Martinek János beszélt a szóli olimpiai aranyérméről is.
Egyrészt az első olimpiám, hiszen legfiatalabbként 23 évesen sikerült ott olimpiai bajnoknak lennem. Másrészt a környezet, az 10 évvel később voltam szintén egy versenyen Tejon City-be, meghívtak a koreaiak, újra körbejártuk, megnéztük az olimpiai falut, teljesen megváltozott a környezet, minden. És hát az az emlék is, hogy például a 11 aranyból 10-et élőben végig követhettem, az volt talán az egyik legemlékezetesebb.
Elárulta, milyen élmény volt Párizsban szövetségi kapitányként irányítani a válogatottat.
Pozitív élményekkel jöttünk haza, ha már sokan megkérdőjelezték, hogy egyrészt, hogy talán a kitüntetést meg a jutalmakat se érdemlem meg, mert ugye nem javasoltam a Michelt, de hát volt egy objektív válogatás, az alapján tettem le a javaslatomat, a szakmai bizottság, illetve az elnökség ezt megváltoztathatja. Ha én tenném, az már nem objektív, tehát azért én csak javaslatot tettem, és hát azt cáfolnám, hogy nem akartam kiutaztatni, hiszen onnantól kezdve, amikor kiderült, hogy kimegy az olimpiára, mindenkinek ugyanúgy 100%-osan segítettem a felkészülését, végigcsináltuk az egész felkészülést a közvetlen az olimpiáig, és ott az olimpián is rendkívül jó közös munkát végeztünk, aminek az értéke egy aranyérem volt a végén.
A sportág jövőjéről is elmondta véleményét.
Most ugye nagy változás van, és hát az, hogy a jövője hova fog tartani, vagy hogy az kérdés az, hogy a mostani felnőtt versenyzőink hogy fognak tudni alkalmazkodni az új versenyszámhoz, hiszen nekik ez egy teljesen új feladat. A juniorjaink között azért vannak olyan versenyzők, akik már ugye 2 éve gyakorolják ezt a versenyszámot, tehát egy picit előrébb járnak ebben a sportágban, de majd kialakul, és a Los Angeles fogja megmondani a sportág frissen generált új jövőjét. Én úgy néz ki, hogy lehet, hogy visszamegyek újra gyökerekhez a Honvédban egy kis segítséggel a szakosztályigazgatónak, én leszek talán jobb keze, és akkor ott egy ilyen tanácsadással, vagy az ő munkáját segítve, helyettesítéssel fogok, úgy mondjam, munkálkodni.
Most pedig Szakács Rolandot, a nyíregyházi Aquaese elnökét hallják.
Régi vágyunk volt és álmunk, hogy őt, mint régi kétszeres olimpiai bajnok sportolót megszólítsuk, és elfogadja a megkívásunkat. Most összejött, és éltünk is a lehetőséggel, hogy előadást tud tartani itt Nyíregyházán. 2018 óta, hogy elkezdődött ez a programsorozat, most már 7. éve, nekünk ez egy olyan nagy élmény mai napig, hogy nem tudunk betelni ezekkel az élményekkel, mikor ezek a nagy sportolók jönnek. Martinek János, meg mint szövetségi kapitány, volt most az öttusa a szövetségnél is, december 31-éig, most pont említette, hogy egy kicsit nyugalmasabb az időszak, jobban ráér, és ezért is tudta vállalni itt a rendezvényen való részvételt. Nagy hatással van a gyerekekre. Most lesz egy ilyen név nélküli tesztírás is, egy ilyen kérdőív kitöltés. Az elmúlt 7 évben nem volt erre példa, de most fogunk kérni egy ilyet a fiataloktól, hogy érzik magukat, mit látnak ebbe a programba, kit szeretnének esetleg látni, ki lenne az, aki esetleg tudna őket motiválni egy személyes jelenléttel vagy előadással. Úgyhogy most ezt is majd elindítjuk.
Szakács Roland elárulta, mi a terve az Egyesületnek a bajnokságban.
Tisztességes helytállás mellett minél előrébb szeretnénk a bajnokságban szerepelni. A lányoknál most a továbbtanulást kellett figyelembe venni sajnos, hogy most központi írásbelit meg kellett csinálni, és azért több lányzó említette, hogy vagy Eger, vagy Budapest irányába szeretnének továbbtanulni. Ez azt is jelenti, hogy valószínűleg el fognak igazolni Nyíregyházáról, mert ugye a továbbtanulással ez együtt jár. Az nekünk nem jó hír, de az, hogy az utánpótlás nevelésben a fiatalok feljönnek, és tudjuk majd pótolni ezeket a jó játékosokat, az azért ott lesz majd lehetőségként biztosítva, és mellette az országos bajnoki indulásokat is figyelembe véve most a rájátszásnak kezdődik majd a fordulója. Úgyhogy nagyon jó kedvel, és tényleg jó eredményekkel várjuk majd következő tavaszi fordulót.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kozinszborcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. Simon Kovács Viktória úszó szakosztályvezetőt hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával, a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután, mert egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalnia, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Most pedig Kovács Ottó edzőt hallják.
A vízilabdához három úszásnyom, ami szükséges, ez a gyors hát és a mellúszás. Mellúszásból fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labda érzékel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd vízilabda játékossá, ami majd egy következő szintet jelent.
Végül Kovács László önkormányzati szaktanácsadót hallják.
Azt hiszem, hogy a víz közege mindenkiből mosolyt vált ki, egy örömforrás, és az örömforrás azt mindenki szereti kielvezni, és az a gyerek, aki belekóstol, nem csak ennek az élménynek lehet részese, hanem egy egészséges életmódot is tud hosszú távra megalapozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.